Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Együttműködő szakmai partnerünk a Nutrifarma. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra múlt 6 perccel május 27-én köszöntöm Önöket. A mai adás első felében Fejér Líviával, a Nutrifarma ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Többek között az IBS-ről, vagyis az irritábilis bélszindrómáról, annak jeleiről és egy olyan tesztről, amivel pontosabb képet kaphatunk egészségi állapotunkról. A második részben a felnőttkori mozgásszervi betegségek kialakulásának megelőzése a témánk. Dr. Somhegyi Anna Mária, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója lesz a vendégünk. Az Európai Unió munkavédelmi ügynöksége tavaly ősszel 2 éves kampányt indított Egészséges munkahelyek, legyen könnyebb a teher címmel, amelynek része a korai prevenció és az érzékenyítés az iskolában, hiszen a felnőttkori problémák gyakran a gyerekkori rossz gyakorlatból erednek. Ez lesz tehát ma, kezdünk!
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
És üdvözlöm a stúdióban Fejér Líviát, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük ott, hogy egyrészt milyen szerepet tölt be a Nutrifarma életében. Ugye a cégről már az édesapja által tudunk sok mindent, viszont egy dolgot nem tudunk, hogy hogyan lehet reagálni a beérkező kérdésekre, amik leginkább Önhöz érkeznek.
Igen, én napi kapcsolatban vagyok a betegeinkkel. Leginkább telefonon, de e-mailen is, és... Ugye hát ebben a, főleg ebben a karanténos időszakban az emberek inkább az interneten tájékozottak a mindenféle betegségükről, és ezért mi létrehoztunk egy olyan rendszert, hogy bármilyen problémájuk van, elérhessenek bennünket.
Na jó, ez egy kicsit úgy képzelem el egyébként, mint a Mindenható című filmnek a főszereplője, tehát egy csomó ilyen sustorgó, meg mindenféle kérés fut be. Ezeket hogy lehet jó kordában tartani? Most azért kérdezem, mert ugye erre általában call centereket hoznak létre. Ez önöknél ezt hogy kell elképzelni?
Milyen, azért nem vagyunk ennyire nagy cég még, sajnos, úgyhogy egy pici cég vagyunk. El tudjuk egyelőre látni a feladatainkat, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy személyesen tartsuk a kapcsolatot a betegeinkkel. Úgyhogy ha bármi problémájuk van, és felhívnak, akkor én el tudom nekik mondani, hogy mit kellene tenniük, és hogyha úgy gondolom, akkor továbbítom a kérésüket édesapámhoz, dr. Fejér János professzorhoz, és akkor vele meg tudják beszélni a tüneteiket. Nagyon sokszor el szokták neki küldeni a leleteiket is.
Jó, ez most azért fontos, hogy ezt átvettük, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, mert most már lassan rámennék arra, amit az imént ígértem a hallgatóknak, a tabu téma és a folyóügyekre. Ugye nagyon sokszor olyan kérdésekkel is jöhetnek, amiről egyébként társaságban az ember nem beszél. A széklet téma még mindig tabu, valószínűleg az is marad, ami egyébként nem baj sok esetben, viszont bizonyos helyzetekben nem lehet kikerülni. Mikor kell erről beszélni, és mikor kell ezeket a gátlásokat levetkőzni?
Én mindig azt szoktam mondani a betegeinknek, hogy bátran kérdezzenek, mert nincsenek egyedül a tüneteikkel, nincsenek egyedül a problémáikkal, mindannyian járunk vécére. Tehát ez nyilvánvalóan egy tabu téma, de egyre kevésbé. Most már könyvek jelentek meg, internetes oldalak foglalkoznak ezzel a témával, rengeteg termék van, amik enyhülést próbálnak adni ezekre a problémákra, és azért én ki tudom szedni a betegeinkből, hogy mégis milyen valós problémájuk van.
Erre egy példát hadd kérdezzek, hogy szedik ki? Tehát például mondjuk én körülírok egy problémát, és akkor mondjuk egy ilyen helyzetben milyen keresztkérdést tesz fel, amire észrevétlenül a tabu témát érintve is válaszolok?
Hát megkérdezem, hogy milyen olyan tünetük van, ami az életminőségüket rontja. És akkor így kinyitok tulajdonképpen egy csapot, mert ilyenkor aztán elkezdenek nyilvánvalóan panaszkodni, hogy már mennyit jártak orvoshoz, és semmi nem használ, és mennyire örülnek, hogy végre megtalálták a mi weboldalunkat, vagy a mi termékünket, vagy édesapámat, és akkor így meg lehet velük beszélni.
Ugye az irritábilis bélszindrómáról egy kicsit beszéljünk, hiszen inkább bővebben beszéljünk róla. Ugye ez egy olyan probléma, aminek elég érzékelhetőek a tünetei, és erre ugye a weboldalukon létrejött egy teszt, amit ha kitöltünk, akkor abból már még hívás nélkül is akár megtudunk ezt-azt, vagy hát legalábbis egy következő hívásnak alapját tudják adni. Erről a tesztről, illetve ennek az összeállításáról egy picit meséljen, hiszen fontos ezt tudni, hogy mielőtt belekezdünk, hogy miről is szól ez pontosan.
Igen, és akkor visszatérnék egy pillanatra arra, hogy mennyire sokan próbálják saját magukat gyógyítani.
Ja, igen, a gyakori kérdések
igen,
is,
igen.
És az egyéb internetes
igen,
megoldások.
Igen, és akkor ránk találnak, és akkor megtalálják ezt a bizonyos tesztet, amire egyébként magamtól is szoktam őket bátorítani, mert így az otthonuk biztonságában egyedül szépen ki tudják tölteni ezt a tesztet, és akkor kapnak rögtön visszajelzést, hogy egyáltalán nem veszélyeztetettek, közepesen veszélyeztetettek, vagy komolyan veszélyeztetettek. És akkor már tovább tudnak lépni. Vagy orvoshoz fordulnak, amit szintén ajánlok, mert nem egyszer hallottuk már a rádióban azt, hogy kérdezzék kezelőorvosukat vagy gyógyszerészüket. Ezt általában el szoktuk engedni ugye a fülünk mellett. És nem,
igen, hiszen amit sokat hallunk, az igen, általában elmegy.
Igen, igen, de azért erre figyeljünk, hogy nem véletlenül vannak ezek a szakemberek kiképezve, hogy ugye hozzájuk forduljunk.
Amíg off-record adás előtt azért megtudtam, hogy ért Los Angelesben is, és ugye az édesapjától igen. Megtudtuk, hogy ő 30 évig családjával együtt kint élt Olaszországban is praktizált.
Igen.
Anélkül, hogy szeretnék bárkit is, vagy bármelyik országot is összehasonlítani, akár egészségügyi fronton, mégis azt a kérdést valamiért felmerül bennem, hogy ezeknek a problémáknak a megoldása, illetve ezeknek a felvetése ad-e bármilyen okot különbségtételre, akár Olaszországban, Magyarországon? Van-e ennek kultúrája, vagy a kultúrák közötti olyan különbség? Például Olaszországban erről mennyire szeretnek, vagy mennyire beszélnek szívesen?
Ők sem szeretnek szívesen beszélni, sőt az amerikaiak sem szeretnek szívesen beszélni, bár ott van ugye például a pszichoterápiának nagyon nagy múltja, tehát hozzá vannak szokva, hogy szakemberekhez járnak, de ettől függetlenül az emésztés az még mindig tabu téma mindenhol, viszont nagyon-nagyon fontos különbségek vannak az életstílusban és az étrendben, amit ugyanúgy bele kell számítani, amikor kifejlesztjük a termékeinket. Nem véletlen, hogy a termékeinket magyar embereken teszteltük. És ezt mindig el szoktam mondani, hogy attól függetlenül, hogy volt egy időszak, amikor Olaszországban gyártattuk a termékeinket, a kísérleteket, a kutatásokat, azokat magyar embereken teszteltük le, és ez nagyon-nagyon fontos.
Mi a különbség a kettő között? Olaszország és Magyarország között a fejlesztésben?
A fejlesztésben? Nem, a kutatást azt már konkrétan magyar embereken végeztük. Tehát csak a gyártás folyt Olaszországban egy ideig, mert ott élt akkor éppen édesapám egész egyszerűen. Ezért.
Az internetre egy picit visszatérve a gyakori kérdések és az internetes megoldó emberek világában, egy probléma felmerülésekor, ha esetleg valaki teljesen félre diagnosztizálja magát,
igen.
Mi lehet a megoldás? Eljut mondjuk önökhöz, vagy ha nem jut el önökhöz, akkor milyen platformjai vannak, vagy milyen lehetőségei vannak valakinek, hogy egy jó diagnózisra lejjen, még mielőtt orvoshoz fordulna?
Mindenképpen szoktam ajánlani, hogy töltsék ki ezt a bizonyos tesztet, és utána újra felvesszük velük a kapcsolatot, és megbeszéljük, hogy milyenek a tünetei, és ha szükséges, akkor orvosi konzultációt ajánlunk nekik édesapám által. Ő most már szerencsére, hogy alább hagyott a járvány, rendel is egyébként. Tehát fizikailag is be lehet menni hozzá, és meg tudja vizsgálni a betegeit, de amíg a karanténos időszak volt, addig is el lehetett küldeni neki a leleteket, és akkor ő abból meg tudja állapítani, hogy szükséges-e valamilyen más orvosnak a szakértelme, vagy sem.
Apropó karantén, az elmúlt egy év az sok tanulságot hozott. Mi volt a legérdekesebb tanulság, vagy a legturvább helyzet a karantén alatt, illetve mi volt különböző ahhoz képest, hogy most kinyílik lassan a világ?
Mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mivel hogy futárszolgálattal ki tudjuk továbbra is, és a karanténos időszak alatt is ki tudtuk küldeni, ki tudtuk szállítatni a termékeinket, úgyhogy ez nekünk nem jelentett problémát.
Bocsánat, itt most arra gondoltam konkrétan, hogy a tünetek, a panaszok változtak-e a karanténos életvitel mellett?
Igen, elhanyagolták magukat az emberek, én azt tapasztaltam. Hmm.
Milyen érdekes, nem? Egyébként, igen. Hogy ez egy nagyon paradox dolog, hiszen a karantén alatt sokan elkezdtek magukkal foglalkozni, és akkor azt gondolnánk, hogy kevesebb a halálozás, kevesebb a betegség, és odafigyelünk a testünkre. És most én azt mondja, hogy elhanyagolták. Nem. Tehát önökhöz hogy futott ez be? Hogyan csapódott le
ez
a karantén?
Azért, ez két oldalú ez a dolog. Az egyik oldalon azért hanyagolták el magukat az emberek, mert egész egyszerűen nem tudtak bemenni a kórházba, nem tudták kivizsgáltatni magukat, telítettek voltak a kórházak. A másik oldalon pedig elég sokan depresszióba estek emiatt az egész karanténos időszak alatt. Hát én szerintem mindenkit megviselt lelkileg ez az egész, úgyhogy ez a két oldala van.
Hadd dobjam vissza ezt a témát. Ön ugye azt mondta, hogy sokat beszél telefonon a betegekkel. Akkor gyakorlatilag egy ilyen kicsit ilyen lelkisegélyszolgálattá is válhatott, így képzelem legalábbis.
Igen, mert hogy az irritabilis bélszindróma egy nagyon összetett betegség, illetve mindennel összefügg az emberi testben, tehát kihat mindenre, így a pszichére is. Úgyhogy nagyon sokszor pszichés tünetei is vannak a betegeinknek, de a legkülönbözőbbféle szövődményekkel találkoztunk már.
Lábjegyzetként ugyanide, és ez egy személyes tapasztalat, ahogy bejött a karantén is, ugye kvázi bezárt minden körülöttünk, és kilátástalanná vált az élet, rajtam a bőrömön volt tapasztalható nagy változás. És ahogy egyébként kinyílt újra a világ, szintén visszaváltozott minden a normális kerékvágásba. Ez az önök betegeinél. Mi volt a legdurvább, vagy most mindig a legekre térek ki, de mégis érdekel, hogy mik voltak a legszélsőségesebb észrevételek, vagy helyzetek, amiket végül is hát önnek kellett félig meddig megoldania, vagy legalábbis jó útra, vagy jobb útra téríteni a beteget.
Igazság szerint az immunerősítésben láttam az egyik nagyon nagy segítséget, amit tudtunk nyújtani a betegeinknek, ugyanis a koronavírus nagyon-nagyon megterhelt az embereknek az immunrendszerét, és a mi termékeink közül az egyik az kifejezetten jól működött, mint immunerősítő, mint megelőző termék is, és mint hát a tüneteknek az enyhítésére, és amikor már túl voltak a fertőzésen, akkor is a egészségi állapotuknak az erősítésére.
Igen, hát ez a post-covid rehabilitációnál is, legalábbis édesapjával beszéltünk erről. Igen. Ez mégiscsak érdekes egyébként, ez a post-covid rehabilitáció. Hány évre lehet tervezni, vagy vannak erre számítások, hogy a következő 1-2 évben, hiszen nem tudjuk még, hogy pontosan milyen következményei lesznek ugye ennek a vírusnak. Ezekre fel lehet-e készülni, akár orvosilag, akár így önöknél van erről szó?
Van nálunk szó, de még mi is sötétben tapogatózunk, mint ahogyan mindenki, mert még a hosszú távú hatását nem látjuk ennek a vírusnak.
Egy picit még beszéljünk önről, hiszen most sokat beszélünk itt a konkrét problémákról, de ugye elképzelem azt, hogy ön ugye az édesapjával kis gyermekként is végignézte az ő munkáját. Feltételezem, hogy érdekelte is.
Igen, igen. Nagy bánata egyébként édesapámnak, hogy se én, se az öcsém nem lettünk orvosok.
Miért nem?
Mert nem, más beállítottságúak voltunk, az öcsémet inkább a mérnöki szakma érdekelte, és én pedig inkább a kommunikáció felé hajlottam meg, a művészet.
Jó, de végül is így valahol a cégben van helye.
Igen, szerencsére így tudunk legalább így tudunk segíteni édesapámnak.
Szóval visszatérve a kérdésemre, végignézte az édesapja munkáját, azt, hogy hogyan tudtak előre haladni egyes kutatásokban, illetve ahogyan a Nutrifarmát megalapította. Mi volt az a tanulság gyermekkora óta, amire mindig emlékezni fog, és ami úgy gondolja, hogy egy életre megadta a lökést, hogy ön akár ezzel foglalkozzon, vagy a cégben maradjon?
az emberek segítsége, azt, hogy édesapám nem csak a tüneteket nézte, ezt már kisgyermekkoromban is észrevettem, hanem az egész embert, és ezért szeretik őt nagyon-nagyon a betegei, mert ritka igazság szerint az ilyen orvos, aki az egész embert nézi, és nem csak egy tünet együttest.
Igen, most kicsit komisz, mert kibeszéljük, úgyhogy nincs itt.
Igen, de majd biztos, hogy vagy hallgatja szerintem a műsort, úgyhogy...
Jó, tehát ez volt az egyik, és ugye azt őtől is kérdeztem egyébként, hogy Olaszország, Magyarország, hogy végül hazaköltöztek. Ön szerint ennek mi volt az oka?
Igazság szerint praktikus okok miatt költöztek haza. Úgyhogy én is éltem egyébként Olaszországban 8 évet, és utána az öcsémmel együtt az Egyesült Államokban voltunk jó sokáig. Az öcsém ott is maradt, úgyhogy ő még Nevadában él.
Na jó, kibeszéltük akkor egy picit édesapját is, igen, a családot.
Így van. De hát ez egy családi vállalkozás.
Igen, tehát ezért gondoltam, hogy azért igen, tehát adjunk arcot ennek, még akkor is, hogyha a rádió, vagy nyilván kamerán keresztül is. Jó, hogyha egy picit arcot adunk, meg egy picit megszemélyesítjük ezt a családi történetet. Minden esetre az, hogy van ez a, most kicsit visszatérve még az utolsó percekre, erre a tesztre, én nem találtam még ilyet, de hogyha most én magamat még nem próbáltam ki egyébként, de végig fogok menni rajta, megmondom őszintén, tervben volt, tervben is maradt. Tehát végig fogok menni rajta, ilyet még nem találtam. Most ezt, hogyha én belekezdek egy teszt megírásába, akkor bennem van mindig egy ilyen megfelelési kényszer. Mi az, amiben ez különböző? Mi az, amiben ez a teszt ki tud engem zökkenteni a megfelelési kényszerből, hogy ne egy tesztként nézzek rá, és ne akarjam a legjobb választ, hanem a megfelelő választ megadni?
Egyrészt látszik, hogy a tesztnek az alján három része van egyébként osztva, és látszik, hogy hány pontszám az, ami veszélyeztetettséget jelent. Tehát már előtte látja az ember, mielőtt kiértékelné a tesztet, hogy tulajdonképpen érdemes őszintének lenni a saját magával, meg hát ugye mindenki saját maga ellenőrzés nélkül tölti ki ezt a tesztet, úgyhogy érdeke az, hogy és bátorítok mindenkit, hogy legyen őszinte magával, mert itt nem nézi senki, hogy ő hány pontos tesztet írt, nem osztályzatot fog kapni, hanem egy kiértékelést, és akkor utána már fog tudni tovább lépni.
Azért tettem fel ezt a kérdést, mert főleg amikor az egészségünkről van szó, akkor szeretjük a jobb oldalát megmutatni a dolgoknak, akár ha van egy tünetünk, akkor az már annyira nem is fáj. Tehát például, amikor fogorvoshoz megyünk, akkor is mire odaérünk, elmúlik a fogfájás. Ezt a tesztet, amikor összeállították, akkor vett részt benne pszichológus például?
Igen, vett részt benne pszichológus is, és utána, amikor megkapják a kiértékelést, látják is, hogy tulajdonképpen látnak majd székletmintákat például, ami abszolút ugye abba a tabu téma körbe tartozik.
Képként?
Képként, igen. Úgyhogy én remélem, hogy ez bátorítja majd őket, hogy ha ilyet tudunk küldeni nekik, akkor nyilvánvalóan ez egy jól összekészített teszt, és hogy ilyen tabu témákról is merünk beszélni.
Na jó, akkor a végére egy keresztkérdés. Ön szerint miért vált a széklet téma tabu témává?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert, és ezen gondolkoztam idefelé, mert vannak olyan témák.
Ezt nem küldtem el, semmilyen kérdés nem küldtem el, de hogy ezt meg pláne nem volt erről szó, hogy ezt fel fogom tenni.
Nem igazán tudom, de nagyon érdekes kérdés, mert vannak olyan témák, amikről azt gondolná az ember, hogy tabu, például a menstruáció.
Vagy például, tényleg.
Igen, vagy a kisgyermekeknek az ürítése, a pelenka, az már nem tabu téma érdekes módon. Igen. De valószínűleg azért, mert hogy a menstruáció az a nőiséggel kapcsolatos. A kisgyermekek meg ugye bájosak és cukik, és szeretjük őket. De például a férfiaknak a intim problémáikról is simán látunk hirdetéseket, és mégsem tabu téma. Nem tudom, pedig nem kellene, hogy az legyen. És egyre kevésbé az. Ezt még egyszer ismétlem, hogy most már nagyon sok könyv megjelent, és nagyon sok írás, úgyhogy nézzenek utána bátran a kedves hallgatók. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy őrizze meg az egészségét.
És ne legyen tabu téma, ami egyébként nem tabu téma.
Igen, mert mindannyiunkat érint.
Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk.
Jó egészséget mindenkinek.
Hölgyeim és uraim, Fehér Líviával beszélgettünk, a második részben pedig dr. Somhegyi Anna Mária a vendégünk, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója. Már is folytatjuk.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.